Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 168. dicséretünket, az első versét fennállva, és utána pedig végig énekeljük az összes verset. 168. dicséretünket énekeljük, az első versét fennállva, aztán helyünket elfoglalva folyamatosan énekeljük tovább. Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól. Most pedig hallgassuk meg Istenünk igéjét, maradjunk a helyünkön. Mózes második könyvéből a 7. fejezetből olvasom az első 13 verset. Az Úr ezt mondta Mózesnek: lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondjál neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron így járt el, azt tették, amit az Úr parancsolt nekik. Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős volt, amikor a fáraóval beszéltek. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: ha így szól hozzátok a fáraó, tegyetek valami csodát, akkor mondd Áronnak, hogy vegye a botját és dobja a fáraó elé, hogy kígyóvá változzék. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyik odadobta a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyelte a botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy erőddel és hatalmaddal javunkra munkálkodsz. Jeleket adsz az életünkben, van nyilvánvaló vezetésed. Köszönjük, hogy szívünket és lelkünket a Szent Lelked betöltheti. Így kérjük most, add, hogy lélekben és a te igazságodban legyünk együtt, amely kiigazítja a mi útjainkat, megteremti közöttünk a kapcsolatot, és adj, hogy felfelé tudjunk figyelni. Kérünk, add, hogy tanulhassunk a múltból, népünk történelméből, add, hogy megláthassuk gyökereinket, honnan hoztál ki bennünket, miért tartunk itt, ahol most vagyunk, mi vezetett idáig, és add, hogy most a te kegyelmed által mindenki átérezhesse, milyen lehet magyarnak lenni, és mit kell tennünk, szív szerint hogy kell viszonyulnunk múltunkhoz, jelenünkhöz, és milyen jövőt adsz a mi kezünkbe, ezt elkérhetjük te tőled. Így kérjük, áld meg a mai Isten tiszteletet, amikor Trianonra is emlékezünk, és áld meg a magyarokat, bárhol is vannak a világban, hogy egyek lehessünk, még akkor is, hogyha határok választanak el bennünket. Kérjük Jézus Krisztus nevében, légy itt jelen közöttünk, és légy mindnyájunkkal. Bárhol is vagyunk a világban, szeretteinkkel, magyarokkal, és légy minden emberrel. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt istentisztelten már hirdettem, hogy a mai istentiszteltünk rendhagyó lesz. Vada Zoltán gyülekezeti tagunk, történész fog közöttünk előadást tartani Trianonról. Egy kicsit belejeszkedünk lélekben, és utána, az előadás után fog majd az igehirdetés történni. Úgyhogy először az előadót szólítom, Vada Zoltánt, hogy jöjjön és tartsa meg előadását. Az előadás címe Trianon centenáriumán.
Tisztelt Lelkész Úr, tisztelt Rákosfalvi gyülekezet! Amikor szó esik Trianonról és a hozzávezető előzményekről, a történészek általában elkezdik felsorolni a politikai eseménytörténeteket, idéznek a diplomáciai forrásokból és a releváns levéltári anyagokból, valamint a könyvtárakat kitevő nagy mennyiségű szakirodalmi művekből. Olykor viszont érdemes egy szinttel a tudományos szféra alá ereszkedni, és megvizsgálni azt, milyen volt az első világháború idején a hétköznapi emberek szemszögéből átélni az eseményeket. Ha a múlt kutatói a korabeli szigorú hadicenzúrán átesett magyar sajtót szemlézik, akár ilyen képet is kaphatnak. Például 1918. júniusáig az átlag magyar újságolvasó, naponta böngészve a frontjelentéseket és a háborúval kapcsolatos más aktuális híreket, könnyen azt gondolhatta, hogy az osztrák-magyar monarchia elérte háborús céljait. Ugyanis a dualista állam még 1915 és 1916 fordulóján szövetségeseivel Németországgal és Bulgáriával elfoglalta és megbüntette Szerbiát, 1916-ban Románia nagy részét együttesen elfoglalták a német és magyar csapatok, a régi cári Oroszország pedig 1917-ben az összeomlás felé tartott. Ebben a viszonylag optimista közhangulatban történt meg aztán a nagy fordulat, és 1918 őszén egy iszonyatosan nagy változás, katonai összeomlás következett be. Miként történhetett meg ez? Hangzik el gyakran a kérdés a laikusok részéről, azután, hogy a 16. századi oszmán-török hódoltság óta megtörtént a magyar történelem eddigi legsúlyosabb nemzeti katasztrófája. Dr. Romsis Ignác akadémikus és egyetemi tanár szavai szerint a Habsburg Birodalom azon belül a történelmi Magyarország felbomlását, valamint a trianoni békeszerződés fele vezető utat négy tényezőnek egy időben történő összetalálkozása idézte elő. Elsőnek is alapvetően a birodalom, illetve Magyarország sok nemzetiségű jellege és a nemzetiségi elitek elégedetlenkedése tekinthető. Másik tényezőnek a birodalom déli és keleti határai mentén a 19. század második felében létrejött új államok, Olaszország, Szerbia és Románia irredenta politikáját tarthatjuk, vagyis azt, hogy mindhárom ország törekedett a dualista monarchia azon területeinek a megszerzésére, ahol saját nemzetbeli embertársaik is éltek nagyobb számban. A világháború 1914. évi kirobbanásáig békeidőben a magyar állam még elég erős volt ahhoz, hogy minden területi integritása ellen irányuló törekvést elfojtson. Az első világháborúban azonban megváltozott a helyzet. A nemzetiségi szeparatizmus és a környező államok irredentája megerősödött, a magyar állam pedig meggyengült. A harmadik ok az utóbbi folyamányaként a győztes nagyhatalmak akarata volt, amely adott helyzetben 1918 második felében döntő súllyal nyomott alatba. Az összeomlás és Trianon negyedik okaként a háború utáni 1918. október 31-én lezajló őszi rózsás forradalmi magyar vezetés inkompetenciáját szokás említeni. Vagyis azt, hogy Károly Mihály kormánya bízott az Antant méltányosságában, és az elszakadási szándékukat bejelentő szlovákokkal, szerbekkel és románokkal nem az erő, hanem a békülékenység politikáját alkalmazta. Az említett négy okot most részletesebben fogjuk ismertetni. A magyarországi nemzetiségek önállósodási és elszakadási törekvései, valamint a szomszédságban levő anyaországok irredenta mozgalmai akkor kaptak nagyobb lendületet, amikor 1914 nyarán a szarajevói merényletet követően beindult az európai nagyhatalmak diplomáciai és katonai gépezete, és kirobbant egy a korábbi évtizedek nemzetközi fegyveres konfliktusaihoz képest jóval nagyobb, immár három kontinenst érintő háború. Noha az Antant és a központi hatalmak vezető személyiségei többnyire a béke fontosságát hangoztatták, és a mozgósítások időszakában nagyban reménykedtek az ellenfény visszakozásában, valójában mindannyian a háborúra készültek. A kulcsfontosságú stratégiai számításokban azonban valamennyi nagyhatalom nagyot tévedett. Egy hónappal Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után az osztrák-magyar monarchia hadat üzenve Szerbiának legfeljebb csak a Balkán-félszigetre kiterjedő háborúval számolt. A nagyhatalmak szövetségi kötelezettségeinek láncolatai azonban a regionális háborút rövid időn belül világháborúvá gerjesztették. És mivel a harci cselekmények Európa szerte nem értek véget 1914 őszéig, amikorra a fák levelei már lehullottak, az elhúzódó háború iszonyatos méretű megpróbáltatásokat követelt a fronton harcoló katonáktól és a hátországban a hadviselés hatásait átélő civil lakosságtól is. Az újabb emberi és haditechnikai erőforrások reményében a szemben álló két katonai szövetség az addigi semleges országok, főként Olaszország és Románia bevonásától is remélte a háború sikeres befejezését. Az említett két ország hadba lépését az Antant csak olyan területi igények elismerésével tudta megvásárolni, amelyek közvetlenül és szorosan összefüggtek a központi hatalmak teljes katonai verességével. Vagyis az Antant a két potenciális szövetségesnek területi igényeit az alulmaradt vesztes országok területeivel szándékoztak kifizettetni. E két országon kívül az osztrák-magyar monarchia területi integritására komoly veszélyt jelentettek még Szerbia külföldön szereplő diplomatáinak akciói, egy jövőbeli közös délszláv állam létrejötte ügyében, valamint a Párizsban ténykedő cseh politikai emigráció, amely a szlovákokkal való egyesülés révén szintén egy új állam, Csehszlovákia létrehozásán fáradozott. Tisztelt hallgatóság! Az osztrák-magyar monarchiát és benne a magyar királyságot akkor érte utol a döntő csapás, amikor további sorsukról az antant tagállamok vezetői és az 1917-ben hadba lépő Amerikai Egyesült Államok diplomatái 1918 tavaszán és nyarán fontos döntéseket hoztak, amelyek összhangba kerültek a monarchiától elszakadni szándékozó nemzetiségi politikai vezetők elképzeléseivel. Többek között döntő fontosságúnak bizonyult az 1918. április 9-e és 11-e között Rómában összeülő nemzetiségi kongresszus, amelyen az osztrák-magyar monarchia nemzetiségeinek emigráns vezetői kimondták, hogy már nem kívánnak tovább a monarchia és azon belül a magyar királyság területén élni, hanem céljuk az önálló államiság megteremtése. 1918. június 3-án az Antant haditanácsa ki is nyilvánította, hogy hadi céljai közé tartozik Csehszlovákia, Lengyelország és egy délszláv állam létrehozása. A háború végéig egymás után létrehozták a nemzeti tanácsokat, amelyek a monarchiától való elszakadáspárti politikusok legitim képviselő és döntéshozó testületei lettek. Emellett a Woodrow Wilson amerikai elnök híres 14 pontjával szereplő nemzeti önrendelkezés elvét a magyarokra egyáltalán nem vonatkoztatták. Innentől kezdve a világháború megnyeréséhez az Antantnak már csak egy végső katonai diadal kellett. Tisztelt gyülekezet! A nyugati fronton még 1918 tavaszán a németeknek komoly kilátásaik voltak a végső győzelemre. Ám a kimerítő harcok és nagy vesztességek következtében kifogyott belőlük a szusz és a lendület. Velük ellentétben a franciák és az angolok új amerikai csapatokkal kiegészülve 1918 őszi hónapjaiban döntő győzelmeket arattak. Az utolsó háborús esztendő azonos évszakában a Szaloniki front 1918. szeptember 15-i áttörését követően a Balkán-félszigeten beindult az Antant erők által támogatott szerb katonasság nagy támadása. A délnyugati olasz fronton, északon a felvidéken és keleten a Románia felől is folyamatosan gyengülni kezdett a monarchia hadereje és az ország határvonalainak védelme. Ezáltal Magyarország 1918 őszén rendkívül nehéz helyzetbe került, mert egyszerre három oldalról kellett szembenéznie a szomszédos nemzetek területi követeléseivel. Ráadásul a frontról hazaérkező magyar katonákat leszerelték és hazaengedték. Néhány katonai egységet leszámítva Magyarország gyakorlatilag védelem nélkül maradt. A következő hetekben a baj csak tovább fokozódik. Az 1918. november 3-án aláírt pádovai fegyverszünet közvetlenül még nem érinti Magyarország határainak kérdését, mivel az kizárólag az olasz frontot irányozott elő új demarkációs vonalat. Mivel az Antant csapatok a Balkán-félszigeten előfölényben voltak, a Károlyi kormánynak meg kellett állapodnia a déli demarkációs vonalakról. Az 1918. november 13-ai belgrádi katonai szerződés 14 pontja előírta, hogy a magyar kormány köteles kiüríteni a Szamos felső folyásától, valamint a Maros vonalától délre eső erdélyi és bánsági területeket, továbbá a Szeged, Baja, Pécs, Varasd vonaltól délre eső vidékeket, tehát a Bácskát és a Dráva közt is. Meg kell említeni, hogy a belgrádi egyezmény aláírását be nem várva a szerb hadsereg már 1918. november 7-én megindult észak felé a kijelölt demarkációs vonalak irányába. Tekintettel arra, hogy az északi és keleti határokat ekkor még nem rögzítették, a cseh légió és a román királyi hadsereg elérkezettnek látta az időt, hogy ezeket a területeket fegyveresen megszállja. Noha a honvédséget érzékenyen leépítő Linder Béla helyébe lépő Barta Albert hadügyminiszter és Milán Hodzsa magyarországi szlovák nemzetiségi politikus a Félvidéket illetően 1918. december 6-án megállapodott az északi demarkációs vonalban, amely a Pozsony-Kassa vonaltól északabbra húzódott. Ezt a döntést a Párizsban tartózkodó Eduard Benes reagálását követően az Antant elvetette. Ehelyett egy december 23-ai új jegyzék úgy módosította az északi demarkációs vonalat, hogy a magyar-szlovák nyelvhatártól délebbre lesz az új ideiglenes határvonal. Miután a román csapatok is átlépték az 1918. december 31-én kijelölt elválasztó semleges övezetet, a magyar-román határvonalak tisztázása érdekében a magyar kormány tárgyaló küldöttséget kért az Antantól, amely csak a parancsteljesítésre hivatott Fernand Vix alezredest küldte el Budapestre. A francia katonatiszt az 1919. február 26-án elfogadott Antant határozatot közel egy hónap múlva, március 20-án közölte a magyar kormánnyal. Egy jegyzék értelmében az Arad, Nagyvárad, Szatmár németi között húzódó keleti demarkációs vonalat mintegy 50 kilométerrel nyugatabbra tolták, vagyis egészen a Szeged-Debrecen-Vásáros-Namény közötti új demarkációs vonalig. A berinkei kormány ezt a Vix jegyzéket nem fogadta el, és lemondott. A belpolitikai válságot követően a szociáldemokraták a börtönből kiszabadított Kun Béla politikai híveivel új kormányt alakítottak, és 1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot. Innentől a tanácskormány feladata lett a határvonalak tisztázása, illetve a békekötés. Az Antant időnyerés céljából 1919. áprilisában még Budapestre küldte Jan Smuts, dél-afrikai tábornokot, aki tárgyalásba kezdett a tanácskormánnyal, és a Vix jegyzékhez képest előnyösebb ajánlattal állt elő. Azonban a tárgyalófelek mégsem tudtak minden kérdésben megegyezni. Mindeközben az Antant rendezte az utódállamok csapatainak ellátmányát, és 1919. április 16-án a román, majd április 27-én a csehszlovák csapatok támadásba lendültek. A Magyar Tanácsköztársaság vörös hadserege szívósan harcolt, de a kezdeti sikerek ellenére nem tudta feltartóztatni az ellenséges hadak előretörését. 1919. augusztus 1-én a román egységek nem csak a Tiszáig nyomultak előre, hanem megszállták Budapestet és az Észak-Dunántúlt is. A román okupációs sereget a Párizsi Békekonferencia 1919. november közepén kiparancsolta Magyarországról, de a Tiszántúlt csak jóval később, 1920. márciusában fogják kiüríteni. A románok részleges kivonulása után Horthy Miklós és hadseregének elit alakulatai 1919. november 16-án bevonultak Budapestre. Tisztelt közönség! Az eddig ismertetett események mindazt igazolják, hogy az 1918. október 31-i őszi rózsás forradalom óta a mindenkori magyar kormány nem tudott hatékonyan fellépni az idegen haderők ellen és megvédeni az országhatárokat. Mivel nem volt számottevő magyar haderő, a Felvidéknek cseh, Erdélynek román és a Délvidéknek szerb katonai megszállása következtében a magyar államhatárok végzetesen meggyengültek. Miután a dualista osztrák-magyar monarchia még 1918 végén széthullott, és a nemzeti tanácsok döntései értelmében létrejöttek az utódállamok, egy kaotikus állapotok közepette Magyarországon gyakoriak voltak a kormányváltások. Csak 1920. januárjának közepén kerülhetett sor az ország meg nem szállt területein az első nemzetgyűlési választásokra, amelyen az Országos Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja szerezte meg a szavazatok kétharmadát. A tanácsköztársaság bukása után automatikusan helyreállt az 1918. október 31-e előtti állapot. Magyarország államformája ismét királyság lett. Ideiglenes államfői tisztséget is létesítettek. 1920. március 1-én a kormányzói hatalmat a Nemzetgyűlés által megválasztott Vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagyra ruházták. Ezek után még hátra maradt az Antant által kialakított és véglegesített békefeltételek aláírása és parlamenti elfogadása. E rendkívül hálátlan feladat az 1920. március 15-én hivatalba lépő Simonyi Semadam Sándor által vezetett magyar kormányra várt. Az első világháborút lezáró 1919-1920. Évi Párizs környéki békekonferencián a győztes Antant hatalmak az erőfölény demonstrálásával hajtották végre Európa 20. századi első nagy területi átrendezését. Két dolog vált bizonyossá. Az osztrák-magyar monarchia nem maradhatott fenn, a magyar királyság pedig súlyos területi veszteségekre lett kényszerítve. Gróf Aponyi Albert korábbi 1920. január 16-ai párizsi szónoklata érdemben már nem tudott változtatni a helyzetet. A végkifejletre 1920. június 4-én került sor a Versailles-ban levő Nagy Trianon kastélyban, ahol aznap délután 16 óra 30 perckor Magyarország képviseletében Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, illetve Drassi Lázár Alfréd rendkívüli követ aláírta a hírhedtté vált trianoni békeszerződést. Az aláírás pillanatában Magyarország egész területén megkondultak a templomharangok. A magyar békeszerződés címet viselő okmány 14 részből, egy jegyzőkönyvből és egy nyilatkozatból, valamint összesen 364 paragrafusból állt. A magyarországi törvényhozók a békeszerződést 1920. november 13-án ratifikálták, míg a becikkelyezés 1921. július 26-án történt meg. A magyar törvénytár az 1921. 2.33. törvénycikk minden hivatalos kiadását gyászkeretbe foglalta. Tisztelt megemlékező közönség! Dr. Schmidt Mária történész 2019-ben megtartott Trianon 100 év távlatából című konferencia előadásában többek között megemlítette, a Trianon okozta magyar veszteségeket. A Budapesti Terrorháza Múzeum igazgató asszonya a legfontosabb adatokat így foglalta össze, idézem. Magyarország a trianoni békediktátum értelmében 191.735 négyzetkilométernyi területet veszített el, és maradt 91.114 négyzetkilométer. Elcsatoltak tőle 10.781.773 lakost, maradt 7.481.954 lakos. Idegen uralom alá került 3.727.205 magyar. A magyarországi gyárak és vasútvonalak kevesebb, mint a fele maradt meg. Az ország elvesztett 92 várost, út és csatorna hálózatának 80%-át. Minden só, ezüst és aranybánya oda lett. Réz, mangán és higanykészlet nélkül maradt. Olajkútjaink többsége is mássé lett. Fenyőerdőinknek 97%-a, lombhulajtó erdőinknek 85%-a, tölgyeseink 68%-a is idegen kézbe került. Mindent egybevetve Magyarország 1914 előtti nemzeti vagyona 38%-ára zsugorodott. Idézet vége. Magyarország nemzeti történetét a rövid 20. században zömmel kedvezőtlen, olykor pedig tragikus kimenetelű események jellemezték. Két elvesztett világháború, az 1920. évi trianoni és az 1947. évi párizsi békeszerződések által sújtva. Vörös és fehér terror, emberi sorsokat megnyomorító diktatúrák, ellentmondásokkal terhelt rendszerváltás, jobb és baloldal közötti politikai és ideológiai diskurzusok, világnézetbeli ellentétek miatt lehetetlenné váló társadalmi konszenzus. Ez a mérlege az első világháború után következő egy évszázad történéseinek és folyamatainak. Éppen ezért A 2010-ben megnyert választások után a nemzeti keresztény szemléletű Orbán kormány új nemzetpolitikai stratégia megvalósításába kezdett. Magyarország parlamentje az 1920. évi trianoni békeszerződés aláírásának napját a 2010. évi 45. törvénybe foglalva hivatalosan a Nemzeti Összetartozás emléknapjává nyilvánította. Az országgyűlés 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó voks mellett szavazta meg az új törvényt, amelyet Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án látott el kézjegyével. A törvény másnap, Trianon 90. évfordulójának napján, 2010. június 4-én hatályba is lépett. Tisztelt gyülekezet, kedves református testvérek! Ma már történelmi tény, hogy a magyarság a 100 évvel ezelőtti tragikus csapás után is talpra tudott állni és megmaradt. Alkalmi megemlékezésünkben hangoztatni szeretnénk, hogy 100 év gyász hangulatát nem lehet egyik pillanatra a másikra elfeledni. Egy egész nemzetet érítő gyászt nem lehet félváról venni, hanem csak megfelelő módon kezelni. Méltóságteljes emberi tartással, megerősödött lélekkel és bízva a jó Istenben. A Nemzeti Összetartozás napja olyan meggyőző hangsúllyal bíró három szó együttese, amely méltóságteljes tartást ad az egész magyarságnak, Magyarország határain belül és kívül. A 10 évvel ezelőtt napvilágot látott törvény egy teljesen új nemzetpolitikai szemlélettel vértezte fel a magyarokat, határozottan azt sugallva, hogy valamennyien egy közös nemzethez tartoznak, és elválaszthatatlanul szilárd egységet képeznek. Ha a Trianon szó évtizedeken keresztül a területi és egyéb súlyos vesztességet szimbolizálta, akkor a Nemzeti Összetartozás napjának szellemisége hadd jelképezze a határok feletti lélekben történő újbóli nemzeti egyesülést. A magasságos teremtő adjon ehhez erőt az egyetemes magyarságnak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Köszönjük szépen a megemlékezést, remélem, hogy lélekben közelebb kerültünk Trianonhoz, fontos információkkal, illetve hát érezhettük azt, hogy egyrészt távol van tőlünk, és már mondjuk az én generációm már másképp nőtt föl, és akkoriban még a történelem órákon sem nagyon hallottunk erről. Úgyhogy a nagy elhallgatás is több éveken át, ugye ez is ott volt. Illetve tényleg az, hogy mit kezdjünk egy olyan sebbel, amely már nagyon régen megtörtént, és igazából ennek következményeit lélektanilag is még mindig hordozzuk. És a mai istentiszteleten lényegében akkor az igei résszel szeretném ezt egy kicsit átkötni, és akkor ismét felolvastam a Mózes második könyvéből, a 7. fejezetből az első 4 verset. Az Úr azt mondta Mózesnek, lásd, olyanná tesztek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondjál neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Ha megnézzük ezt a történelmi párhuzamot, vagy legalábbis egy helyzetet, itt is arról van szó, hogy van egy hatalom, amely úgymond ugye Izrael népe fölött uralkodik, és van egy isteni akarat, meg egy szándék, hogy ezt egy népet ki akar hozni egy nagyon nehéz helyzetből. Ha megnézzük, akkor itt nem háború kezdődik el, hanem igazából isteni jelfelmutatás. Isteni hatalom lép be a történelem színpadába, és azért különleges ez a helyzet, mert nem az történik, hogy fegyvert fog egy nép és szabadságharcot vív, hanem az történik, hogy kiválaszt Isten egyetlen egy ember Mózest, meg az ő testvérét, és azt mondja, menjetek el, úgymond diplomáciai úton kezdi el Isten a munkát, és azt mondja, én leszek az, aki majd jeleket teszek, ti pedig figyeljetek, és higgyetek. És tegyétek meg, amit én mondok nektek. Itt igazából ugye Mózesen van a nagy szerep, hogy ő járjon közben, ne adja föl, akkor sem, amikor megkeményíti a fáraó szívét, és több beszélgetés után is mindig nemet mond. Tehát Trianonnal kapcsolatban is, én annyira nem ismerem azért a történelmi folyamatokat, ugye mennyire fogadjuk el, nem volt más lehetőségünk, ugye, és elfogadtuk ezt a helyzetet, akkor ugye lehetett volna talán, de ez már csak emberileg valamilyen ellenállás, valamilyen diplomáciai út, vagy akármi, ugye ez most emberileg szólva, mennyi lehetőségünk lett volna erre rá? Valószínűleg semmi, azt mondják a történészek, semmi esélyünk nem volt rá, hogy képviseljük, ugye így az érdekeinket. Másrésztről, ebben a történetben is az van, hogy Izraelnek semmi esélye nincsen, hogy érvényesítse az akaratát, mert olyan kicsi nép, az Egyiptomhoz képest és fáraó hatalmához képest, hogy esélye nincsen ennek a kérésnek. Itt egyedül ebben az esetben ugye az, amiatt történik meg majd a kivonulás, hogy isteni beavatkozásról van szó, és ez emeli föl lényegében ezt a történetet. És itt ugye feltehetjük azt a kérdést, hogy léteznek-e olyan személyek, majd most spirituális szintre vinném a dolgot, mert általában az erő határozza meg, a politikai helyzet határozza meg, akkor a hadsereg határozza meg, akkor egy népnek a létszáma határozza meg, és a nemzetközi politikai helyzet határozza meg, hogy egy néppen mi fog történni körülbelül. Itt pedig úgy történik, hogy most nagyon nehéz helyzetben vannak, és ez az egész Izrael népének a történelmét jellemző, hogy az Isten határozza meg a létét, és ő kodifikálja ezt a népet, és ő alakítja ki a nemzeti öntudatát, mivel pontosan ez lesz majd neki az alap, hogy aki Egyiptomból kihozott minket, azt az Istent fogjuk imádni. Tehát az alapvető jel, hogy onnantól kezdve válik nép és nemzetté Izrael, addig egy család története volt, és amikor egy család leszármazottaival felnövekedett, nagy néppé lett, onnantól kezdve van ugye ez a történet. Tehát a családi szából lesz egy nemzeti szál, és utána pedig egy isteni szál is hozzá kapcsolódik. Tehát mit látunk itt? Ahhoz, hogy igazából egy nemzet legyen, ahhoz kell egy spirituális gyökér, egy tartalom, amitől nem szabad, hogy elszakadjon, ez fogja az erőt képviselni. Most ugyanezt, hogyha visszanézünk, akkor a saját népünk történelmében ugye azok a személyek, akik úgymond karizmatikus személyek voltak, akik talán meg is mondták, hogy mi lesz majd a baj, el is mondták, hogy mit lehetne tenni, azokra mindig figyelni kell. A magyar nép történelmében fontos az a szempont, hogy mindig a nép az igazából vezetőre várt. Nem önrendelkező nép voltunk, hanem a vezetőinktől függtünk, és a vezetők döntése vagy jó, vagy rossz volt, mindig a népre nagy hatás tett, ezért igazából a karizmatikus vezető az, aki meghatározta sok esetben a népünk történelmét, és annak a jó vagy rossz döntése, vagy az a helyzet, amiben vezetett bennünket. Ebben a helyzetben is látjuk, hogy Mózes, mint karizmatikus vezető lép föl, és az a jó és áldott helyzet alakul ki, hogy Isten hívja előtt, és felismerik rajta. Először ugye kérdés volt, hogy egyáltalán fognak-e rá hallgatni Izraelből. Ugye 80 évesen most elmegy, most gondolkodjunk el, 80 éves ember megjelenik, és azt mondja, hogy itt most akkor kimegyünk Egyiptomból. Hát ez enyhén szóval nevetségesnek tűnik. Vagy aztán van a testvére ugye 83 évesen, tehát ilyen időskorban már nem nagyon alapítunk egy új országot, nem nagyon kezdünk el ilyen dolgot. Tehát, hogy Isten ez, de is, mintha bizonyítani, hogy nem emberi erővel fogom ezt végrehajtani. Ez ugye, mondhatjuk, a történelemben egyedüli esemény, mert legalábbis én nem tudok ilyenről, hogy egy nép, egy nemzet így alakult volna meg, és hogy abszolút egy szakrális, isteni erővel bizonyítja, így mond a saját útját. És utána pedig a fáraóval, a világ legnagyobb uralkodójával szemben érvényesíteni tudja az akaratát és a kérését, és végül is sikert ér el. Tehát ebben az esetben ezt láthatjuk, amit ugye a saját népünk történelmében is érezhettünk, nagyobb hadvezéreknél, vagy vezetőknél, hogy voltak karizmatikus pillanatok, amikor meg tudtuk rázni magunkat, és ez a pillanat négében Trianon után is megtörtént, hogy egybe maradtunk mégis, és fönnmaradt Magyarország. Ez mind azoknak az embereknek az összetartását, és az erejét bizonyítja, és az országnak az életképessége, hogy ennyi veszteség után mégis fönn tudtunk maradni, és meg tudtuk őrizni nemzeti identitásunkat, illetve fenn is tudtuk tartani valamilyen szinten a külső országokban rekedt magyar testvéreinkkel, csak ugye jött a szocializmus, ahol ez az egész le volt árnyékolva, és nem lehetett erről se beszélni, semmiféle feszültséget kelteni ezzel kapcsolatban. Tehát, ha visszatérünk most az igéhez, akkor ugye milyen lelki üzenetek jönnek. Tehát, ha vannak feladatunk, ez mind egyéni, és mind közösségi szinten is, és a vezetők szintjén is, az, ami ebből a történetből mondani való lehet, mert nagyon röviden szeretném ezt összefoglalni, hogy mindig vannak feladatok, amelyeket nekünk kell elvégeznünk. Mózes mondhatta volna, 80 éves vagyok, hát keressél valaki mást. Itt vagyok a pusztában, eljöttem már 40 éve Egyiptomba, én menjek vissza. Tehát, hogy szoktuk mondani, hogy mennyi magyar nem születhetett meg, most az abortuszra gondolok, nem tudhatjuk, hogy kit küldött volna Isten. Ki milyen gondolattal, indulattal érkezhetett volna meg, akit nem fogadtunk. Egyéni és egyéb okok miatt úgy gondoltuk, hogy hát nincs értelme ennek az életnek, hogy megszülessen. Vagy másik. Amikor valaki találkozik az Istennel, az nem magánügy. Nem mondom, én találkozom Istennel, én el vagyok. Hanem aki találkozik Istennel, az nem magánügy, nem magánügye, hogy ő most Istennel van. Hanem az Istennel való találkozásnak lehetnek közösségi szintű következményei, tehát kihatással lesz a környezetemre. És nem tudhatom, hogy Isten akár az én kvalitásaim, vagy bárkinek a kvalitásait mire akarja használni. És amikor Isten nagyobbakat akar lépni, és nem csak az én személyes életemről akar beszélgetni, hanem mások életéről, vagy más irányokról is, itt látjuk Mózesnél, nem mondja azt, bár volt benne kételkedés, hogy én nem jól beszélek, dadogok, nem tudok elmenni, nem tudok megfelelni ennek, mégis el tudott indulni, és vissza tudott menni. Tehát, az Istennel való találkozáspontja ebben a történetben ott van, hogy egyetlen egy ember, aki találkozik az Istennel, megváltoztathatja egy egész népnek a történelmét. És ezt nem árt jól látni. Mi azt gondoljuk, hogy mi egyedül nem vagyunk képesek semmilyen nagyobb változást létrehozni. De megnézzük mondjuk egy másik példa, Gandhinak a magatartása, India függetlenségét vívta ki az angolokkal szemben. Egyetlen egy fogadalma volt Gandhinak, hogy soha nem hazudik. Ez volt az alaptétele. És ahhoz képpen, tehát ehhez a fogadalmához képest mindig választotta azt az utat, persze ő is egyfajta istenhitbe volt, és karizmatikus, istenhívő ember volt a maga vallását tekintve, és erőszakmentesen próbálta elérni egy nagyhatalommal szemben azt, hogy India független legyen. És elérte, azt tudjuk, hogy az életével is fizetett később, tehát úgymond vértanúságra is jutott, de egyetlen egy ember volt, akiben megvolt a gondolat, és megvolt az, hogy mit kell tenni. És voltak, akik persze követték őt, de nem lehet követni, ha nincs valaki, aki lát. És Mózesnél is ez volt a lényeg, hogy látta az Istent, értette a szavát, és utána erőt is kapott hozzá, és csak utána lehet követni, és csak utána lehetett egy nagyobb erőt képviselni. Fontos tehát, hogy a fülünk és az értelmünk tiszta legyen, mert akár mi is a magunk helyén, ahova helyezett bennünket az Isten, igenis jó hatással lehetünk, illetve nem tudhatjuk, hogy akár az eljövendő nemzedékben, illetve hogy milyen helyzetek alakulnak ki még Európában is, milyen világ lesz itt, itt minden megfordulhat, és egészen más a nemzetállami szintek is megváltozhatnak, és ki tudja, hogy mi milyen folyamatok, és érezzük azért nagyjából, hogy milyen folyamatok vannak. És most például egy előadásban hallottam, hogy mint szándéképpen úgy néz ki, hogy a nemzetállami szinteket teljesen el akarják törölni, és egy vegyes nemzetet akarnak létrehozni, ahol a nemzeti állami önrendelkezési jogokat abszolút felül akarják írni egyéb politikai erők. Tehát, hogy itt minden nemzet igazából veszélyben van egy idő után, azt érzékelhetjük. Tehát még fontosabb látni azt, hogy Isten nem egy nagy globálisba gondolkodik, hanem azt mondja, hogy népeket, nemzeteket alkotott, és minden népnek, minden nemzetnek megadta a lelkületét, a lelkiségét, amivel kapcsolódik Istenhez, és minden népnek, minden nemzetnek ezt a lelki gyökerét táplálnia kell. Ha ezt elveszíti, akkor kezdődik először a romlás folyamata, akkor nem lesz jó az ág, nem lesz jó a gyümölcs, és akkor elveszik, akkor mindent el tud veszíteni, mert nincs hova kapcsolódnia, szellemileg, szellemi értelemben sem tudja érteni saját létét és rendeltetését, és védtelenné válik, mert bárki bármit tehet vele, mert nincs meg az identitása. Tehát Isten így személyesen beszélt Mózeshez. Nem érdekelte Istent Mózes negatív tulajdonság, ami van, meg az, hogy idős volt, és nem érdekelte Istent az sem, hogy a fáraónak mekkora hatalma van. Mert egyszerűen az Isten szempontjából ezek nem akadályok. Nem érdekelte Istent a kételkedést, a bizonytalanság, és az sem, hogy Mózes 40 évig nem élt a népek között, és úgy, mint idegen, aki visszatér, és mondhatja, ki ez, aki itt beszél nekünk, mert hát úgymond, ami életterünkön kívülről érkezik meg. Tehát saját magunk alkalmatlansága, Isten velünk közölt akaratát nem tudja befolyásolni, ha mi készek vagyunk megérteni az isteni akaratot. Ha nem vagyunk készek megérteni és felismerni, akkor mindig a saját alkalmatlanságunkat fogjuk, azt fogjuk érezni, hogy ez határoz meg bennünket. A saját tehetetlenségünk, a saját egyéni és nemzeti tehetetlenségünk, és az, hogy nem látjuk, hogy merre fele kellene menni. Tehát akkor az lesz a meghatározó, de hogyha az isteni akarat megérkezik, és ezért jó a karizmatikus látásmód, a spirituálisan egy kicsit lelki módon látó ember, amikor felébred bennünk, azt nem befolyásolja, és nem tudja eltörölni. Ezért tudott Mózes is, annak ellenére, hogy alkalmatlannak tartotta magát, alkalmas eszköz lenni Isten kezébe. A másik elv, amit itt láthatunk, hogy Isten mindig azokat választja ki, és a magyar nép történelmében is ez a lényeges, hogy mi olyan pontja vagyunk a világnak, amit nagyon sokat adtunk a világnak, annak ellenére, hogy sok sebet kaptunk. És mindig az erőtleneket választja ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és erre sosem gondolunk. Hogy az isteni tervben az is benne van, hogy a kicsiken keresztül, és a megcsonkítotton keresztül hajtja végre Isten sokszor az ébresztő akaratát, és mi is ilyen értelemben sokszor ébresztően hatunk a környezetünkre, és amit mi látunk, vagy amit velünk tesznek, ugyanazt fogják tenni másokkal is. Ugyanazok az erők szétszednek másokat is, mint akik bennünket is szétszedtek, és ezért úgymond prófétai szerepünk is van, mert mégis egyben maradunk, és hogy kell azt megoldani, és hogy kell túlélni ezeket a nehéz helyzeteket, ebben példát adunk minden nép számára, és közben pedig én úgy érzem, hogy nem haragot táplálunk, nem dű van bennünk, hanem van bennünk egy elkeseredés, egy gyász, de nincs a népünkben egy ilyen mindenki ellen való fordulás, és ezek a folyamatok, tehát valamilyen szinten mégis békésen zajlottak le, és ez is egy erőt képvisel, és nem biztos, hogy a tehetetlenséget kell ebben látni. Isten könyörülő irgalmassága, amely meglátogat bennünket a magasságból, ráigazítja lábunkat a békesség útjára, még akkor is, amikor látszólag a békétlenség tűnne a legerősebb útnak. Ugye Mózesnek azt mondja, Isten olyanná tesztek a fáraónál, mintha Isten volnál. Ugye van egy elhívásunk, ezt minden keresztény embernek tudnia kell. Amikor Krisztusban vagyunk, és Krisztusban hiszünk, vagy eljövünk ide a templomba, akkor a saját Isten fiúságunkat ünnepeljük meg, hiszen Istennek fiai vagytok, ha hisztek a Krisztusban, és Istennek a kegyelmét megértettétek és evangéliumát, ti mindannyian Istennek gyermekei vagytok. Vagyis Isten fiúságunkban tükrözzük az Istennek az erejét és jelenlétét, mert azok Istennek fiai, akikben Isten lelke munkálkodik. Tehát sokkal nagyobb van itt Mózesnél. Hát mi Krisztuson keresztül kapcsolódunk Istenhez. Mózes az Ószövetség, és azt mondja a Szentes, az Ószövetség az olyan, mint egy level, hogy igazából el van leplezve előttünk az Istennek a dicsősége, Krisztus az Új Szövetség, és nekünk sokkal nagyobb erőnknek kell lenni, mint Mózesnek. Még hogyha megnézzük a csapásokat, és gondoljuk, hogy milyen erős Mózes, sokkal erősebbnek tűnik, mint egy új szövetségi apostol, de mégis azt mondja a Szentírás, hogy Krisztusban sokkal nagyobb az, amit mi kaptunk Istenben, mint Mózesben és az Ószövetségben. Tehát ha az Ószövetség ilyen alapokon kezdődik, ugye, hogy Mózes a kihozza Egyiptomba és jeleket ad, nekünk egyetlen egy jelünk van, ez lényegében Krisztus, de Krisztus természete százszorta erősebb, mint Mózesnek az összes jele. De láthatjuk, hogy Isten ma másképpen munkálkodik. Tehát a szeretet elve kerül be, az önfeláldozásnak az elve kerül be, és Jézusnál nem láttuk azt, hogy vérré változik így a víz, hát ugye a víz az inkább borrá változott, és aztán egyéb jeleket és ítéleteket sem hajtott végre Krisztus, hanem mire tanított meg bennünket, hogy a szeretettel hogyan kapcsolódunk Istenhez. Egy teljesen más lelkületet és más nyelvet adott nekünk Jézus, és ez látszólag gyengébb, mint a mózesi jel, hogy egy földi hatalmat le kell alázni különböző jelekkel és csodákkal. Krisztus semmilyen földi hatalmat nem alázott meg jelekkel és csodákkal, hogy bizonyítsa azt, hogy ő Istennek a fia. Illetve, hogy Izraelnek is ennek a népnek is bizonyítsa az Istentől valóságát, semmiféle ilyen jelet nem tett. És mégis azt mondta, hogy én vagyok az Úr, vagy én vagyok az Isten, én Istentől jöttem, és aki engem látott, látta az Atyát. Tehát látjuk azt, hogy Istent, mint szeretőt, mennyei Atyát mutatja be, és úgy mutatta be, aki mindenkit, minden népet és minden népből valót szeret. És itt a szeretetben való megoldást mutatta föl, a megbocsátással egybekötve, illetve azzal, hogy ő egészen másképp uralkodik, mint ahogy általában a világban uralkodnak az uralkodók. Tehát nem történtek súlyos ítéletek, egyetlen egy ítélet volt, amit magában elhordozott Krisztus, ami tetteink, bűneink és életünk következményeit elhordozta az Atyánál. És senkire nem hárította rá ezt az ítéletet, és nem tartott egy végső nagy ítéletet, hogy így mondjam, és mindenkit megbüntetett volna, vagy bármiféle ilyen ítéletet, hanem magára vette. Miért? Mert itt, hogyha vannak is igazak, meg vannak is vesztesek, meg vannak, akik igazán, itt mindenki, hogyha ebből nem jövünk ki, és nem ébredünk ebből az illúzióból föl, itt ez mindig folytatódni fog, és majd mindig átülünk az egyik székből a másik székbe, és lesznek, akik majd győznek, meg lesznek, akik vesztesek, de itt a székekről állandóan át kell majd ülni, és ennyi fog csak történni, de igazi változás nem történik. Isten ereje jeleket és erőket ad, de egészen másképpen, most úgy, hogy uralkodni fog Isten az emberi szívem. Tehát nem a gépfegyveren kell uralkodni, vagy gépfegyverre kellene uralkodni, nem ez a probléma. Az ember, ha rossz célt választ, mindegy, hogy melyik néphez tartozik, melyik időszakban él, milyen néphez tartozik, ha egy nép is rossz célt választ ki szellemileg és lelkileg, vagy egy nép is rossz cél irányába megy, biztos az, hogy problémái lesznek. Kisebb, nagyobb, kinek mekkora problémái, de lesznek. És Jézus ezt mutatja föl minden nép számára. Az indulatokat ki kell tisztítani, a népet lelkileg fel kell ébreszteni, mert ha rossz célokat tűzünk, és a tömeg számára rossz a cél, akkor olyan vezetőt fog választani, aki az ő érdekeit fogja képviselni. Ugye ezt nevezzük demokráciának, de tudjuk, hogy ez sem így történik, hanem a nép föl van használva arra, hogy legyen egy vezető, aki majd valamilyen módon, demokratikus úton mégis sok esetben nem az ő érdekeit képviseli, de látszólag a nép érdekeit képviseli, tehát már itt is probléma van. Tehát így igazából, ha megnézzük, ezért beszéltek teokráciáról, amit Izraelben sem lehetett nagyon megvalósítani, hogy nem demokrácia volt, hogy a nép megmondta, hogy mit kell, hanem isteni prófétaság volt, és az isteni inspirációval érkező emberek mondták el a nép számára, hogy mi lenne az út. Tehát a látás volt az első, és utána jött az, hogy elmondjuk, hogy merre fele kell menni. És igazából a mi koronánk is úgy működött, hogy az egy olyan korona megkoronázáskor, hogy nem egy olyan hétköznapi korona volt, hanem annak, akit megkoronáztak, annak szellemi-lelki beavatást jelentett, amikor a koronát föltették a fejére. Ez annyit jelent, hogy akkor megnyílik a szellemi erők számára, és isteni erővel képes kormányozni, és bölcsesség van benne. Tehát ez volt a koronázásnak is a lényege, a szertartásunknak, és erre épült föl az államiságunk, és erre épült föl lényegében a vezetésnek a képe is. Na most, hogyha megnézzük, pont az ellenkezője történik, de mindenhol a világban. Mert a demokráciával az általános, a tömeg határozza meg, hogy ki legyen a vezető. De a tömegnek a fején nincsen korona. Nincsen beavatva a lelkileg, mert a tömeg az mindig az általánosból, vagy az érdeke szempontjából próbálja meglátni, hogy mi lenne, de nincsen beavatása. És ez meg lett fordítva, úgy lett föltüntetve, hogy ez így az egyedül igazság a jó, mert mindig ezt tudja majd biztosítani nekünk, hogy merre fele kell mennünk. Csak pontosan az a probléma, hogy a tömeg az erőkkel és a sokféleségével itt is nem az volt, hogy nem az egyből indult ki, a beavatottól indul ki az isteni erő. Ha nem Mózes jutott volna oda ebbe a szerepbe, hanem a tömeg, egy nép, Izrael föl kell, és azt mondja, hogy most el akarunk menni, abból nem lett volna semmi. Mert nincs mögötte erő. Vagy hogyha India is fölébred Gandhi nélkül, és azt mondja, hogy hát akkor most már unjuk ez állapotot. Ha nem lett volna Gandhi, nem lett volna egyetlen egy személy, aki úgy mondom, spirituálisan rá volt csatlakoztatva, hogy mit kell tenni, nem tudták volna végigcsinálni. És ez az, amit ugye mindig látni kell, hogy az ellenerők mindig azt akarják, hogy fordítva működjön, és amikor a dolgok fordítva működnek, akkor eleve probléma van. És mindig problémák lesznek az életünkben. De ugyanígy a saját életünkben is, ugyanez az elv. Ha Istennek fiai vagytok, vegyétek el az Isten szentekét, ez nekünk a koronázás. Mert a koronát, amikor föltették a magyar király, akkor a lélek által, és azt is mondták, ha méltatlan ember vette föl a koronát, akkor megzavarodott. Mert nem tudta elviselni azt a szellemi-lelki erőt, ami megjelent, mert ez egy avató korona volt. És nem azért volt, hogy díszként hordja valaki a fején, hogy ő a király, és ezzel jelezze, hogy én király vagyok, hanem emögött egy mély spirituális jelentőség tartalom. És ugyanez, hogyha Krisztus nevében mi nem vesszük be a saját avatásunkat, akkor nem vagyunk összeköttetésben a lelki erőkkel, és méltatlanok leszünk a saját életünk vezetésére is, és nem tudja az Isten az erőjét kifejteni a Krisztusban, azokat a jeleket és csodákat nem tudja adni általad, amit lehetne saját életedre vonatkozóan, családod életében, munkahelyed életében, és bármi, és keressük, hogy mi azok. Hát fogjunk össze, mert összefogunk, erősebbek leszünk. De ez nem igaz. Mert azáltal, hogy összefogunk, többen leszünk, több vélemény lesz, még jobban a többség nem mindig egység, meghasonlik, és kialakul a pártoskodás, és akkor a pártoskodás kialakul, és egymás ellen fordulunk, akkor szétesünk, és megint nem találjuk az egységet, és megint könnyű préda vagyunk. És ez az, ami miatt sokszor, ha megnézzük a folyamatokat, ez volt talán a legnagyobb baj is, ebben az időszakban is, hogy ugyan volt egyfajta egység az országnak, de volt egy szétszakadozottság is, ugye nemzeti függetlenségi törekvések is, és nem volt meg az a szellemi egység, amiért azt mondtuk volna, hogy mi itt akarunk maradni. Ha nincs meg ez a szellemi egység, még a keresztények között sem, ugye úgymond a többség győz, elve van, akkor a kereszténység is meghasonlik. Nézzük meg, kereszténységből mi történt, itt is meghasonlottak, melyik volt többen, akkor ez a vélemény. Most így látjuk jól az igét, most amúgy látjuk, de hogy az egységünket nem tudtuk látni, hanem a különbözőséget tudtuk látni, a nézőpontok váltakozását. Tehát fedezd fel, hogy Isten mit jelent egyrészt a magad számára mindenkinek, mert ezt nem lehet megspórolni, hogy a saját Krisztusban való, Szentlélekben való betöltekezésünk nélkül, és ez egy szövegnek tűnik, de nem az, Mert onnantól kezdve, ha nem vagyunk felavatva, nem vagyunk megkoronázva a Krisztusban, mert ez a mi koronánk, nem tudunk lelki módon gondolkodni. És rossz a cél, rossz a meghatározás. És alapvetően az, Krisztusnak mi az útja? Nem azt mondja, hogy egy nemzetet változtatok meg, vagy egy országot változtatok meg, vagy megváltoztatom a világot. Krisztusnak nem ez volt a célja. Hogy rendbe hozok egy népnek a... Ugye Izrael is ezért utasította el Krisztust, mert semmit nem változtatott. A rómaiakat nem hajtotta ki. Hanem azt mondta, hogy egyénileg kell minden embernek a szívében ezt a lelki kapcsolatot megteremteni. Ez a megújulás útja. Ha ezt nem teszitek meg, lehet akármilyen berendezkedés, választhattok akármilyen utat. Az alapvető probléma mindig ott lesz. Tehát lehetetlen, hogy akik Krisztusban oltattak be, háladatosság gyümölcsét ne teremjék. Sok lehetetlent mond a Szentírás, hogy lehetetlen, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor ezek történjenek. Tehát onnantól kezdve már lehetetlen, hogy ellenünk dolgozzonak ezek az erők, és onnantól kezdve az isteni lehetőségek nyílnak meg. Tehát Mózes szimbolikusan azt az embert szimbolizálja, akivel Isten van. És az ő szavára ugyanúgy megtörténnek a dolgok, mint Krisztus szavára. Ilyen szempontból a te előképed és az én előképem Mózes. Mert akik Krisztusban vannak, nagyobbat kaptak, mint Mózes. A te szavadra, a te gondolatodra, a te cselekedetedre is erők indulhatnak el. Érezni a szívedben ezt az örök boldogságot, amiről szoktunk beszélni, az örökké való boldogságról, Isten jelenlétét, ezek nem szabad, hogy szavak legyenek, mert akkor nagy baj van. Az engedelmesség az pont ezt jelenti, hogy felismerjük ezt a rendeltetésünket, és a tetteink és cselekedeteink összhangba kerülnek vele, de ez személyes munka. Mózesnek a belső munkáját nem lehetett megspórolni. Bár élt belőle egy nép, és kevés is lett később, mert Izrael aztán lázadozott, és minden volt. Pont ez volt a probléma, hogy nem értették őt. De ma már ugyanez a probléma, hogy a saját, most így mondom, megkoronázásunk nélkül nem várhatunk arra, hogy mások vezessenek. Hanem pont az a lényeg, hogy mindenkinek el kell vennie a lelki tartalmát Istentől, és abban növekednie kell, élnie kell, és aztán majd közülünk, vagy akkor egy nép közül is kiválasztódik egy olyan ember, akinek ebből megszületik az a képessége, hogy vezetni tud. De nem a mi emberi természetünk határozza ezt meg. Nem Mózesnek a természete határozta meg, hogy most Mózes természeténél fogva egy jó vezető volt. Nem volt jó vezető. Vagy nem tartotta magát jó vezetőnek. Soha nem lett volna vezető. És ma pedig pont az emberi természet sok esetben, hát nem minden esetben, de az emberi természet határoz. És ebből ugye emberi dolgok születnek, és ezért nem tud jel születni, és tartósabb jó nem tud megérkezni hozzánk. Tehát így nézzünk önmagunkra, Mózes példáján keresztül is, hogy ez az az erő, amely bennünk is munkálkodik. Adja meg Isten, hogy így legyen. Imádkozzunk. Mennyi atyán, kérjük, hogy te áld meg népünket, minden egyes embert, magyar embert, bárhol is van a világban, hogy ne a te lelked nélkül legyen. Bármelyik ország területén is él, bármilyen nehézségben is van. Adj neki lelki erőt, táplálékot, hozzád való kapcsolódást. Te minden népnek Istene vagy, és látod a nyomorúságot, ahogy egyik nép nyomorgatja a másik népet. Látod azt, amikor mennyi keserűség, fájdalom van az elválasztottságból, hogy a háborúk alatt mennyi embernek kellett meghalnia, pusztán azért, hogy kié a terület, kié a hatalom, kié az ország. Mind-mind emberi törekvések sokszor, amelyek mögött csak emberi célok vannak. És látjuk, hogy sokszor vérbe borult már a világ. Add meg nekünk, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy most is sokfajta jövőkép van előttünk, és nem minden rózsásnak tűnik, és minden nehézség, amely most ér bennünket. Egyet kérdez tőlünk, vajon a mi szívünkben mi történt ez idő alatt? Volt-e időnk a saját lelki beavatottságunkat átélni és megélni? Így imádkozunk országunkért, vezetőinkért, minden magyarért a világban. Te vezess bennünket belső szívbeli vezetéseddel, szent lelkeddel, és add, hogy örömünk legyen Te benned, bárhol is vagyunk, bármilyen nehézségben, hogy ne felejtsük el saját lelki gyökereinket, és add, hogy ne higgyük el, hogy minden elveszett, mert a minden Te vagy, és ahhoz való kapcsolódásunk, ha megvan, akkor a semmiből is új dolgok keletkezhetnek. Köszönjük tehát mindazt az áldást, amit adhattunk a világ számára, akár találmányokon keresztül, akár szellemi, lelki üzeneteken keresztül, mindazt, amit a magyar nép adhatott. És így köszönjük meg más népek jelenlétét is. Add, hogy áldás lehessünk minden nép számára, ahol vagyunk, és hordozhassuk a Te erődet és jelenlétedet. Kérjük, áld meg a mi életünket is ilyen krisztusi lelkülettel. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem, hogy csütörtökönként vannak bibliaóráink, ahol már a testvérek elkezdtek járni, úgyhogy várjuk azokat, akik tudnak jönni. Csütörtök este 6 órakor. Hirdetem, hogy Tóth Mátyásné gyülekezeti tagunk hazatért teremtőjéhez, és csütörtökön 11 órakor a fasori templomban lesz a temetése. Ha valaki el szeretne jönni, akkor ott a templomban lesz a temetési szertartás. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Isten áldása legyen gyülekezetünk életén, és további szép napot kívánok minden testvéremnek, és köszönöm Bada Zoltán történész testvérünknek az előadást. És ha még akarunk ezzel foglalkozni, ezzel a témával, biztos, hogy nagyon sok forrás van, utána nézhetünk, és ennek hatásaival ez is fontos része lehet hitünknek és imádságainknak. Akkor most zárásképpen a 272. dicséretünket énekeljük. A 272. dicséretünknek első 3 versét, majd a himnuszt, és a végén áldást vesz a gyülekezet. legyen, mint akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem csak, de igaz ösvényen vészen, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat. Csak ráhagyom magamat. Mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál. Mind jó orvosom, hogy tészen, és mérgető nem kínál. Orvosságot, boldogságot én nékem készít tudom. Azért csak benne énekeljük a himnuszt. Istenünk áldását, vállalj kezességet szolgáidért, hogy kevélyek se hatalmaskodjanak rajtuk. Amen. Áldás békesség.